Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Lukács evangéliumánál, és a 19. rész, 28. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát Lukács evangéliuma 19. rész, 28. verstől, és egészen a 44. versig fogom olvasni. Ez a virág vasárnapi történet, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Tehát Lukács 19:28. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Úrunk, köszönjük a te igédet, megvalljuk neked újra és újra, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. És most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk, hogy szólj hozzánk a mai napon személyesen. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Csak pár gondolatot szeretnék azzal kapcsolatban mondani, hogy mire is jó az ünnep, amikor ünneplünk, és most ugye kezdődik a kereszténységnek a legnagyobb ünnepköre, a virág vasárnappal. Milyen is az az élő ünnep? Mert sokféle dolgot lehet ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy három dolog kell, hogy benne legyen. Az egyik az emlékezés, ami egy valós dologra mutat. Tehát egy olyan dologra emlékezünk, ami megtörtént, ami fontos volt, ami lényeges volt az életünkben. Ugye vannak személyes ünnepek is, amikor megszülettünk, vagy amikor megházasodtunk, vagy sok-sok ilyen dolog van. Tehát olyan dologra emlékezünk, ami megtörtént, és ami valamiért nagyon-nagyon különösen fontos volt. A második dolog az a jelenre vonatkozik, hogy most itt nekünk ehhez a dologhoz van valami közünk. Tehát nem csak egy olyan dologról van szó, hogy valamikor történt, és hát az szép volt, de igazából nekünk most ehhez semmi dolgunk, semmi közünk, hanem úgy érzékeljük, hogy igen, van valami közünk ehhez a dologhoz. És például, amikor valaki ugye megszületett, a születésnapját ünnepeljük, akkor persze, hogy van hozzá közünk, mert szeretjük azt az embert, szeretnénk neki örömet okozni, hálát adunk érte, itt van közöttünk. És minden ünnep egy egyházi, egy állami ünnep is. Nagyon fontos, hogy legyen hozzá valamilyen közünk. Tehát ne csak egy olyan dolog legyen, ami a múltban volt, és akkor történt, hanem úgy érezzük, hogy igen, most van valami kapcsolódásunk hozzá. És a harmadik dolog, amit fontosnak látok, hogy egy ünnepben benne legyen, hogy mutasson nekünk előre, vagy legalábbis egy üzenettel legyen a mában nekünk. Tehát egy olyan dolog legyen, ami nem pusztán a múltban gyökerezik, és abból táplálkozik, hanem van valami, amiért ünnepelünk, és amit előre mutat ez az ünnep, és nem arról van szó, hogy csak ábrándozunk, hogy milyen szép volt akkor, hanem van számunkra személyes üzenet ennek az ünnepnek. Úgy gondolom, hogy akkor tudunk ünnepelni, hogyha ezek a dolgok megvannak. Akkor értjük az ünnepet, és akkor van értelme az ünneplésnek. Csak nagyon röviden, hogy ez az ünnepkör, amiben most vagyunk, ez mit is takar, illetve mikor, mire emlékszünk. Ugye a virág vasárnap az annak az emlék ünnepe, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és az ottani nép hozsannát kiáltott, azt kiáltották, hogy ments meg, Uram, dicsőítették őt, felsorolják, leterítették elé, és királyként vonult be Jeruzsálembe. Ahogy olvastuk Isten igéjében, talán azt mondhatnánk, hogy Jeruzsálem számára egyfajta utolsó lehetőség volt arra, hogy felismerje Krisztust. Utána úgy olvastuk a történetbe, hogy amikor Jézus közelebb ért, akkor azt mondta, hogy sajnos ez nem történt meg, és most már el van rejtve. Tehát itt fejeződött be Jézusnak az a szolgálata, amikor megpróbálta megszólítani Jeruzsálemet. Aztán ugye nagy csütörtökön fogunk emlékezni arra az eseményre, amit utolsó vacsorának hívunk, amikor Jézus a tanítványaival összejött, és sok-sok mindent mondott nekik, tanította őket, és egyfajta utolsó kapcsolódási pont volt még a keresztre feszítés előtt. Aztán nagy pénteken emlékezünk arra, amit talán mondhatjuk, hogy a világon a legnagyobb ünnep, és legfőképpen azok számára, akik ismerjük Krisztust, a legnagyobb ünnep számunkra, amikor az életét adta értünk a kereszten. Aztán nagy szombaton Jézus teste a sírban volt, az a gyásznak az emléke, amikor várakozunk, és húsvét vasárnap pedig, amikor hajnalban föltámadt az Úr, és elindult egyfajta új dolog, az egyház, és a tanítványok megértették, hogy miről is szólt mindez az egész. Úgyhogy ez az ünnepkör, és amikor így benne vagyunk és emlékezünk, akkor ezt nem pusztán azért tesszük, hogy a Bibliában elő van írva, mert egyébként nincs is előírva az Új Szövetségben az, hogy ezeket az ünnepeket hogyan kell megtartani, hanem azért tesszük ezt, mert ez számunkra ezek a legfontosabb események, akár mondhatjuk a világ történelembe. Emlékezünk erre, hogy innen gyökerezik a mi életünk, és úgy gondoljuk, hogy van valami közünk ezekhez a dolgokhoz. Úgy gondoljuk, hogy ez nem pusztán egy emlék, hanem nekünk, az életünknek szerves része, és abban reménykedünk, és most is azért vagyunk itt, hogy van valamilyen aktuális üzenete Krisztusnak ma is mindezekkel a mi életünkben. Csak néhány dolgot szeretnék mondani így magával ezzel a történettel kapcsolatban, hogy az Ószövetségben a próféták nagyon sokszor, amikor már tulajdonképpen szavakban nem tudták elmondani az üzenetet, mert nem értette a nép, akkor a vége felé még tettek egy nagyon erőteljes próbát arra, hogy egy jelképpel, valami módon, egy jelképes cselekedettel megmutassák azt az üzenetet, amit Isten készített a nép számára. És biztosak lehetünk benne, hogy ez az esemény, ez is egy ilyen esemény, amikor az Úr Jézus Krisztus még utoljára még egy félreérthetetlen, egyértelmű jelet és egyértelmű üzenetet mond a népnek, hogy ő kicsoda tulajdonképpen és miért van itt. Nekünk a mi kultúránkban a szamár az talán nem egy hát különösen felemelő állat, ugye szoktuk mondani, hogy ha nincs ló, akkor jó a szamár is, meg tehát nem annyira becsüljük meg ezt az állatot, bár hogyha valaki már találkozott szamárral, és, vagy olvasott róla, és tudja, akkor tudja, hogy azért ez a szamár ez nem egy buta állat, és egy nagyon intelligens és komoly állat, de a mi kultúránkban ez nem annyira jön át. Viszont az akkori kultúrában a szamár az abszolút mást jelentett, az egy nagyon nemes és megbecsült állat volt, és a királyok háborús időben lovon jártak, de békeidőben még szamáron voltak. És ez egy különleges üzenet volt, egyrészt arról, hogy Jézus egy király, másrészt arról, hogy ő miért jön, és mit szeretne tenni. Ugye ott volt a római birodalomnak az elnyomása, a nép várt volna valamiféle szabadítást és valami harcot, és Jézus egyértelműen kifejezte, hogy ő király, de ő a mennyek országának a békéjét hozza el. És majd az igehirdetésnek a végén fogok Zakariás könyvéből olvasni, hogy másrészt pedig Zakariás könyvében egyértelműen megvolt prófétálva, hogy a messiás így fog eljönni, tehát aki ismerte az Ószövetséget, és ezek a legismertebb részek voltak, az tudta egyértelműen, hogy itt a messiásnak a bevonulásáról volt szó. Tehát ezt így kell tekintenünk, hogy ez egy különleges példa volt, és egy különleges profétikus cselekedet, amit Jézus tett. Néhány dolog, amit látnunk kell, először is, hogy ez körültekintően és nagyon pontosan meg volt tervezve. Tehát nem arról volt szó, hogy Jézus éppen haladt Jeruzsálem felé, körülnézett, és épp ott volt egy szamár, gondolt, akkor fölpattan rá, és akkor így megy be a városba, hanem látjuk a történetben, hogy ez nagyon pontosan meg volt tervezve, ez Istennek egy különleges üzenete volt az ő népe számára. És ugyanígy egyébként minden egyes istentisztelet, minden egyes bibliaolvasás, minden egyes találkozás az Istennel, az Isten részéről a számodra meg van tervezve. És az a kérdés, hogy te föl fogod-e azt ismerni? Hogy fölismered-e mindazt, amit Isten készített? És a mai napon ugyanígy van, és ez nem azért van, mert aki éppen mondjuk prédikál, az valami különleges személy, nem azért van, mert éppen Isten tisztelet van, hanem ez Isten miatt van. Isten készíti ezt az utat. Tehát ez egy nagyon komolyan megtervezett alkalom volt. Másrészt azt is látnunk kell, hogy egy megdöbbentő üzenet is volt benne, hogy Krisztusnak a bátorságáról, ugyanis ekkor már az Úr Jézusnak a fejére ki volt tűzve a vérdíj. Tehát ő egy olyan személy volt ott Jeruzsálemben, akit már tulajdonképpen halálra volt ítélve, már csak azt várták, hogy hol csaphatnak le rá, és képzeljétek el ezt tudta mindenki, az egész nép, és képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy az a személy, akit el akarnak fogni Jeruzsálemben, ami a központja a hatalomnak, fogja magát kényelmesen fölül egy szamára, és szépen bevonul a városba, hogy micsoda üzenet lehetett ebben a békesség királyának az a bátorsága és a félelem nélküliség, hogy ő az Úr, és ő nem fél, és bátorsága van mindabba, amit ő neki adott az Isten, hogy véghez vigyem. A harmadik dolog, amit még szeretnék mondani, hogy ez a cselekmény és ez a bevonulás minden kétséget kizárólag egy királynak a bevonulása volt. Tehát ez egyértelmű volt akkor, lehet, hogy nekünk ez furcsának hangzik, de ott egyértelmű volt, hogy valaki úgy jön, hogy ő legalábbis egész Jeruzsálemnek és Júdának a királya, tulajdonképpen a világura. Olyasmi, minthogyha valaki mondjuk úgy jönne mondjuk Budapestre, hogy leállítják a teljes forgalmat, és mit tudom én, egy 100 fős konvojjal megérkezik, és ott van az a személy, aki most megérkezik Budapestre. Mindenki tudja, hogy itt egy olyan személyről van szó, aki egy különleges személy, ilyen fogadtatás mondjuk a Putyinnak, vagy éppen a Trumpnak, nem azért, mert hogy ők különösebben nagy személyek lennének, hanem a pozíciójuk miatt jár. És ott ez egyértelmű volt, hogy Jézus királyként érkezik. És az utolsó gondolat még ezzel kapcsolatban, hogy ez volt az utolsó felhívása Jézusnak Jeruzsálem felé, ez egyértelműen a történetből kiderül, hogy itt még úgy néz ki, hogy volt lehetősége Jeruzsálemnek, és itt most Jeruzsálemet nem megszemélyesítve gondolom, hanem a jeruzsálemi népnek, a vezetőknek arra, hogy királyként fogadják Jézust. Ez volt az utolsó üzenet. Tehát így tekintsünk a világ vasárnapi történetre, hogy Jézus egy egyértelmű üzenetet hozott az ő népének. Ma két kérdést szeretnék ennek kapcsán, ennek az ünnepnek és ennek az eseménynek a kapcsán mindannyiunkhoz tenni, és az, hogy elgondolkozhassunk rajta. Az egyik kérdés az így hangzik, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus? Kicsoda neked Jézus Krisztus a valóságban, a gyakorlatban, nem elméletben, hogy meg tudjuk mondani, hogy Isten fia megváltó, hanem hogy kicsoda számodra Jézus Krisztus. A másik kérdés pedig az, hogy felismerted-e az ő meglátogatásának az idejét? Felismerted-e az ő meglátogatásának az idejét? Sokszor látogat meg bennünket az Isten, és úgy gondolom, hogy ennek az ünnepnek ez egy évről évre visszatérő kérdése, hogy egy kicsit visszatekinthetünk az életünkre, hogy vajon felismertem-e azokat a pontokat ebbe az elmúlt évben, amikor meglátogatott engem Krisztus, amikor meglátogatott engem az Istennek az üzenete, vagy pedig egyfajta felületességgel élem csak az életemet. Pár gondolat arról, hogy kinek tartották Jézust annak idején ott ebben a szituációban és e környékén az emberek. Először is volt egyfajta olyan gondolat, hogy ő egy földi király. Egy olyan király, aki Jeruzsálemnek és Júdának lesz a királya, meg fogja szabadítani az ő népét a római birodalomtól, földi királyként földi üzeneteket fog elhozni, amiben persze benne volt az is, hogy ez valami módon köze van a mennyországhoz, de mégis földi gondolatok, földi eredményeket vártak. És ez ugyanúgy a mi életünkben is ott lehet, hogy arra a kérdésre, hogy kicsoda számomra Krisztus, hogy lehet, hogy azt gondolom, hogy ő egy földi király. Abban az értelemben, hogy azok a dolgok, amiket várok tőle, azok tulajdonképpen a földi életünkhöz kötődnek. Olyan módon reménykedünk benne, mintha ő egy evilági uralkodó lehetne pusztán. Aztán azt is látjuk az igében előjött, hogy voltak, akik számára csodatévő volt Jézus. Látták az ő csodáit, és tulajdonképpen meg is mondták, hogy igazán ezért imádunk téged, ezért hódolunk neked királyként, mert te egy csodatévő vagy. Láttuk a csodákat, és várjuk is ezeket a csodákat. Ugyanígy ez a mi életünkben is ott lehet, hogy Krisztusra úgy tekintünk, mint egy csodatévőre. Hozzáteszem, hogy Krisztus egyébként, ha befogadjuk az életünkben, akkor igen, ami úgymond fizikális, világi életünkben is király, tehát ilyen értelemben földi király, illetve Jézus tud csodákat tenni, de hogy pusztán, vagy ez a legerősebb dolog az életünkben, hogy úgy tekintünk rá, hogy ő egy csodatévő, meg tud szabadítani bennünket dolgoktól, meg tud gyógyítani bennünket. Aztán úgy is tekinthettek rá akkor az emberek, hogy az életem jobbra fordítója Jézus. Akik találkoztak vele, és meggyógyultak egy-egy betegségből, vagy megszabadultak a félelemtől, vagy sok-sok minden történt az életükben, gondolhattak rá úgy, hogy Jézus az én életem jobbra fordítója. És ugyanígy mi is tekinthetünk arra, hogy ide jövünk a gyülekezetbe, találkozunk vele, és igen, az életem jobbra fordult Krisztussal való találkozástól. Vagy aztán valakik azt mondták, hogy Jézus az, aki lelki táplálékot tud adni. Rengeteg tanítása volt, és az emberek mentek, és élvezték a tanítást, és úgy gondolták, hogy ez egy fantasztikus, egy különleges dolog, hogy ő lelki táplálékot tud adni az embereknek. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy az emberek örvendeztek, de mégis, hogyha egy kicsit távolabbról nézzük, azt látjuk, mintha nem értették volna teljesen a lényeget, még azok sem, akik egyébként pozitívan álltak Jézushoz. Egy kérdés, hogy a mi életünkben és a te számodra kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Mit mondanánk arra, hogy mi az a legnagyobb dolog, amit ő adott és amit ő elhozott a mi életünkbe. Mindezeken túl, hogy egyfajta földi király, abban az értelemben, hogy az én fizikai életemet megváltoztatta, sok tanítást ad nekem, csodákra képes, de mi az, ami számomra, ami a legkülönlegesebb, és ami az ő életének a lényege. És azt kell, hogy mondjuk Isten igéje alapján, hogy ez mindenképpen a bűntől és a kárhozattól való szabadságunk. És minden, ami ezután jön, hogy az életemet jobbra fordítja, hogy csodákat tesz, és stb., amiket tapasztalunk, azok emögött vannak. Ez az, ami számomra a legfontosabb kell, hogy legyen. És azt mondja Istennek az igéje, hogy ennek a világnak a legnagyobb problémája az, hogy a bűnnel nem tudunk mit kezdeni. Hogy a bűneinket nem tudjuk megoldani, nem tudunk vele zöldágra vergődni, és próbálkozunk megszabadulni, és ez a kereszténységnek az igazi lényege. És az a kérdés, hogy számodra Krisztus kicsoda? Számodra az a személy, aki a lelkiismeretedet napról napra föntartja, és akihez oda mehetsz, és tudhatod, hogy bármi történhet, itt is énekeltünk ilyen énekeket, teljesen mindegy, mert van egyfajta szabadságom a bűntől. A bűntől egyébként a bűnnel való kapcsolódásunknak van egy folyamata, hogy hogyan értjük meg Krisztusnak az üzenetét. Először is fel kell ismernünk a bűnt az életünkben. Fel kell ismernünk azt, hogy micsoda a bűn. Enélkül senki nem tudja átadni az életét Krisztusnak, enélkül senki nem tud megtérni, hogy ne látnánk azt, hogy mit jelent a bűn a mi életünkben. De ez önmagában nem elegendő, hogy felismertük, be is kell ismernünk, és el kell fogadnunk, hogy igen, ez az én bűnöm, Uram, és úgymond bűnbánatot kell tartanom. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy élem az életemet, és tudom, hogy Isten igéje nagyon egyértelműen azt mondja, hogy a szentek, azok nem bűnösök. És ez igaz abban az értelemben, hogy nekünk nem az a státuszunk, hogy bűnösök vagyunk, hanem mi szentek vagyunk, Krisztushoz tartozók vagyunk. De azt is tudjuk, hogy nap mint nap elkövetünk bűnöket. És azt is tudnunk kell, hogy ez ettől való szabadságunk az csak azért lehet, mert Krisztushoz tartozunk. És ez mindennél több. És az a kérdés, hogy kicsoda neked Krisztus, hogy életed jobbá fordítója, vagy pedig Krisztus neked az, aki nap mint nap megszabadít a bűntől, aki a leglényegesebb és a legfontosabb dologban segítséged volt. És ez mindent visz. Ezt nem tudod semmihez sem hasonlítani. Egy példát szeretnék mondani ezzel az okostelefonnal kapcsolatban, hogy ha valakinek van egy ilyen okos telefonja, és van hozzá mobil internet, mondjuk egy ilyen korlátlan mobil internet, és van egy jó mobil vagy okos telefonja, akkor az hasonlítanám ezt a dolgot az életünkben, hogy ugye, mi ennek a lényege tulajdonképpen. Ha van egy korlátlan mobil interneted, és van egy fantasztikusan jó okos telefonod. Mit mondanátok, hogy mire jó ez így egybe? Mi a lényege ennek? Lehet vele fényképezni, mondjuk? Az nem, azt is lehet egyébként, meg tök jó dolog, de mi a lényege ennek, ha ez a kettő együtt a birtokodban van? Bocsánat, Sanyi? Gyors információ. Korlátlan információ, kapcsolat. És képzeljétek el, hogy van nekem egy ilyen, és én úgy használom, hogy mindig, amikor hazamegyek, otthon is van wifi, ugye van egy telekomos internetem, és otthon hazamegyek, rákapcsolódok, és ott használom csak. Akkor tulajdonképpen pont a lényegét nem használtam, mert ehhez, hogy otthon használjam ezt a dolgot, ez otthon lehet egy asztali számítógépem, és ott használom. Ha én mindig így teszem, és soha nem használom ki ezt a kapcsolatot, azt a, és a kapcsolathoz kell még maga ez a kütyű is, ami ugye aztán képes mindent a banki ügyintézéstől mindent meg tud csinálni, de nem használom csak otthon, akkor ez valami olyasmi, mint hogyha úgy élném az életemet, hogy megvan nekem a Krisztussal ez a kapcsolatom, de hol használom? Eljövök ide Isten tiszteletre, és itt használom mindig, de egyébként az életemben, mintha megfeledkeznék róla. Tehát ha valaki így használja, akkor neki teljesen fölösleges egy korlátlan mobil internet. Igazából még egy okostelefon is a lényegét tekintve fölösleges neki, ha mindig csak otthon használja. És valami ilyesmit jelent, hogyha neked az életedben sok mindent jelent Krisztus. De igazából ezt a különleges kapcsolatot, aminek a leglényegesebb dolga az, hogy te bűntől szabad ember lehetsz. Ha ezt nem használod, ha ezt nem éled át, és nem tapasztalod meg a lelkedben, akkor tulajdonképpen a lényegét nem értetted meg annak, amit Krisztus elhozott. Az ma egy fontos kérdés, hogy számodra kicsoda Krisztus? Kicsoda Krisztus? Az, aki a bűntől való szabadságodat elhozta és föntartja, és akivel nap mint nap találkozhatsz, vagy pedig rengeteg minden, amit kapsz tőle, és amit föl tudsz sorolni, és amik mind igazak. Akkor azok az emberek ott, a virágvasárnapkor nem értették ezt a dolgot. Nem értették ezt a dolgot, mindenféle egyéb gondolatuk volt, de pontosan csak a lényeget nem értették. És az a kérdés, hogy amikor erre emlékszünk ezen az ünnepen, akkor tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi vajon értjük, vagy használjuk, vagy így élünk. Most a használjukat értsétek jól, tehát hogy azt a különleges kapcsolatot, amit Krisztus adott, azt megéljük. És ez nem arról szól, hogy jobban fog sikerülni a vizsgám, nem arról szól, hogy Isten megsegít itt engem a földi életemben, hanem arról szól, hogy van egy mély békességem, és ez mindent visz. Úgy tudom mondani, hogy valaki megkérdezi számomra, hogy mit jelent a Krisztussal való kapcsolat, akkor nem is jut eszembe más. Mindent visz az, hogy hát a bűneimből szabadságot nyertem, és így élhetek. És egyébként meg tényleg mindegy, hogy pusztaságba járok, vagy pedig magasságokba, mert Krisztussal van egy kapcsolatom, ami, és ő a bűntől szabaddá tesz engem. A másik dolog, amit szeretnék föltenni kérdést, hogy miért utasította el Jeruzsálem Jézust? Miért nem ismerte föl Jeruzsálem Jézusnak a látogatását? Hiszen rengeteg jel volt, és Jézus nagyon sokat tartózkodott Jeruzsálemben, és még egy utolsó, egy különleges üzenetet is elhelyezett, és mégis azt látjuk, hogy nem ismerték föl a látogatást. Én csak keresni ötleteket tudok mondani, és ez mondjuk arra az időre vonatkozik, de a fontos kérdés, hogy én vajon fölismertem-e, és ha nem, akkor miért nem? Az egyik gondolatom az, hogy rengeteg aktuális gondja volt Jeruzsálemnek. Rengeteg olyan dolog volt, amit meg kellett oldani. És Jeruzsálemben most ott élő embereket értem, ott volt például a római birodalom, és ott voltak a hétköznapok gondjai. És az emberek, akik ott voltak, nem láttak ezen túl. És azt gondolták, hogy ez az ő legnagyobb problémájuk. Aztán egy másik gondolat, hogy talán nem vették a fáradtságot arra, hogy igazán mélyen utána nézzenek, hogy mit is jelent, mit fog hozni a messiás? Mit fog elhozni a messiás? A legtöbb ember hallott a messiásról, és várták, de nem biztos, hogy amikor Jézus ott megjelent, akkor elkezdték kutatni azt, hogy itt van a messiás, mit jelent ez nekem? Nem vették a fáradtságot ehhez, hanem a hétköznapjaikat élték. Én emlékszem arra, amikor először találkoztam azzal az üzenettel, hogy ez a könyv, a Biblia, ez Istennek az üzenete. Akkor ez egy különleges, elsöprő változást hozott az életembe, mert addig úgy éltem, hogy nincsen igazából semmilyen olyan üzenet az emberek birtokában, ami, a, ami a mi létezésünkkel, a mi lényegünkkel kapcsolatos, és a Bibliára meg főképpen úgy tekintettem, hogy az egy irodalmi műalkotás pusztán, és amikor megtudtam, hogy ez Istennek az üzenete, akkor életemben mindent vitt, és elkezdtem mélyen tanulmányozni. És hogy úgy néz ki, hogy Jeruzsálemben az emberek, pedig ott élt 3 évig közöttük Jézus, nem vették a fáradtságot. És kérdezem, hogy te veszed-e a fáradtságot arra, hogy azok az üzenetek, amiket neked Krisztus mondott, akár hogyha most itt megmutatom, nektek nem tudom, tudjátok ez micsoda, itt van még belőle, ha valakinek még nem jutott, lehet húzni, itt van. Mi ezt tudjátok ez? Ez az éves ige, de nem csak az éves ige, 2 ige van rajta. Az egyik az éves ige, ami az egész gyülekezetre vonatkozik, a másik az meg mindenkinek egy másik ige, amit pedig lehetett húzni, és azt mondhatjuk, hogy Isten üzent belőle nekem valamit. Vettem a fáradtságot, ugye elolvastam, és hú de jó, aztán elraktam, vagy pedig gondolkoztam rajta, vagy veszem-e a fáradtságot, hogy amikor hallok egy ige hirdetést, vagy olvasok valamit a Bibliából, akkor ha veszem-e a fáradtságot, hogy megértsem az Istennek az üzenetét. Aztán egy harmadik dolog, ami lehetett, hogy miért utasították el, hogy máshogy képzelték. Ez egészen biztos, hogy mást képzeltek. Ők úgy képzelték, hogy a Messiás őket itt meg fogja szabadítani a római elnyomástól, és egyfajta földi Kánaán fog elkövetkezni. És nem fért bele nekik a képbe az, ami történt. Nem fért bele, a tanítványoknak se fért bele, az se fért bele, hogy Jézus meg fog halni. Nem tudtak kiszakadni ebből. Másképp képzelték az életet. És nekünk is rengeteg dolog van az életünkben, amikor másképpen képzeljük el. Van, rajta vagyunk egy sinen, és nem tudunk belőle kilépni, nem tudjuk megváltoztatni ezt a dolgot. Aztán olyan is lehetett, hogy féltek a következményektől, hiszen Jézus fejére vérdíj volt kitűzve. Aki Jézus mellé állt, az számíthatott, lehetett érzékelni, az akkori hatalomtól számíthatott valamiféle retorzióra. És lehet, hogy valaki azért nem ismerte föl, mert a félelem lehetetlenné tette számára, hogy felismerje a látogatást. Lehet, hogy nekünk is megvannak azok a pontok az életünkben, amik nagyon fontosak, amik kellenek nekünk, akár lehet ez egy munkahely, lehet ez egy lakhely, lehet ez egy ember és egy gyülekezet, és ezeket nem tudjuk föláldozni, és attól félünk, hogyha az Istent közelebb engedjük magunkhoz, akkor esetleg valami olyan üzenet fog jönni, ami esetleg a féltett dolgainkat fogja elkérni tőlünk. Nem tudjuk, hogy miért, de sajnos azt olvasjuk Isten igéjébe, hogy nem ismerte föl Jeruzsálem. És azt is tudjuk, hogy utána 70-ben végleg elpusztította, vagy elpusztult ez a város, legalábbis nagyon hosszú ideig, és nem találta meg a Messiást. Nem tudjuk, mi lett volna, hogy lett volna az egész történet, hogyha Jézus fölismeri Jeruzsálem, de mégis azt látjuk, hogy igen, lett volna rá lehetőség. A kérdés a mi életünkben, hogy felismerjük-e, hogy mit akar Jézus a mi életünkben, hogy így éljük-e az életünket, és nagyon sokszor azt hallom, meg magam is megfogalmaztam már ilyet, hogy hát én szeretném, de nem tudom. És valaki 10, 15, 20 évet is úgy él, hogy tulajdonképpen, mintha nem tudná, hogy az Isten mit akar neki mondani. Úgy is mondhatnám, hogy ha valaki a bűneitől megszabadult, és átadta az életét, akkor Krisztus még egy dolgot kér tőle. És ez pedig nagyon egyszerűen és röviden mondva az egész életed. Az egész életed, amit Krisztus kér. Kéri a kapcsolataidat, kéri a céljaidat, a munkádat, a lakhelyedet, és mindent, ami a te életedben ott van. És mi nagyon sokszor azért nem ismerjük föl, mert ezeket a dolgokat a magunk kezébe akarjuk tartani, és nem vagyunk hajlandóak ezeket elengedni. Megint hadd mondjak egy példát ezzel az eszközzel kapcsolatban. Nem tudom, mit gondoltok, mi a ti véleményetek, hogy mondjuk 50-100 ezer forint egy ilyen okos telefonra az azért túlzás, vagy pedig megéri, vagy normális, vagy ez pedig az imperialista elnyomó hatalomnak a kizsákmányolása ránk nézve, vagy mit gondoltok erről? Így első blikre 100 ezer forintot megér egy ilyen kütyű? Ugye azt mondjátok, hogy nem. És mennyit ér meg szerintetek egy ilyen kütyű? Mennyi? Aha, tehát mondjuk 10 ezer forintot azért megér? Az annyit megér? De egy jóról beszélek, tehát nem... Tehát amelyik működik, gyors, tényleg mindent tud. 40, azt mondja, 40 először, 40 másodszor valaki esetleg még rálicitálna. Na, Sanyi 40-ért megvenne egy ilyet. És egyébként én csak mondom, hogy én magam elsőre azt mondom, hogy pff, hát ez 50 ezer forint meg egy ilyen, hát ez tényleg micsoda világot élünk. És aztán amikor elkezdtem ebbe belegondolni, hogy ez mi mindent tud. Például lehet használni számológépnek, nem tudom, mennyibe kerül egy számológép szerintetek, egy jobb, egy, mondjuk egy 5000 forintért azért lehet már venni egy számológépet, vagy nem lehet? Aztán, jó, zseblámpa is van benne, igen, aztán van benne fényképezőgép, nem tudom, mennyiért lehet venni egy jó fényképezőgépet, aztán van benne iránytű, van benne naptár, ezeket mind összeadogatod, nem 100 ezer forint önám ki, ha ezeket mind összeadogatod, és neked mind vannak, és akkor képzelj el engem, aki megy az utcán, és ez mind rajtam lóg, és így közlekedek, és ez meg nincs nekem. Tehát én arra jutottam, képzeljétek, én arra jutottam, hogy megéri ez a dolog, persze akkor, ha használom, mert ha nem használom, akkor nem éri meg ez a dolog, akkor tényleg nem éri meg, akkor vegyek egy egyszerű 1000 forintos mobiltelefont, aztán azzal telefonálok, de ha használom, megéri. És most már képzeljétek el, szívesen kiadok rá egy komolyabb összeget, mondjuk, hogyha tudom, hogy ezt most, mit tudom, én 3 évig használni fogom, mert azt mondom, hogy ez megéri, mert könnyebbé teszi az életemet. És azt szeretném mondani, hogy miért hoztam ezt a példát, hogy... Kicsit olyanok vagyunk a Krisztussal való kapcsolatunkban, mint hogyha van egy ilyen, nem tudom, 500 ezer forintot érő iPhone-unk, ami tényleg mindent tud, és utána bevásárolunk egy fényképezőgépet, egy számológépet, egy iránytűt, meg itt tudom én zseblámpákkal vagyunk felszerelve, és mindent csinálunk, de nem használjuk ezt a dolgot, mert azt gondoljuk, hogy ez ugye valamilyen státuszszimbólumnak jó, de igazából nem is értjük az egészet, és nem veszük a fáradtságot. Olyan az az ember, aki Krisztusnak a szabadságát megérezte, megértette, és átadta az életét neki, de egyébként az élete összes területét a saját kezében tartja. És ott van neki egy fantasztikus lehetőség arra, hogy Krisztus uralkodjon mondjuk a kapcsolataiba, de... Azt azért úgy nem szeretné, hanem neki megvannak a saját kütyűjei az ő kapcsolatára. Ott van neki a lehetőség, hogy Isten uralkodjon az ő lakhelyében, hogy ő hol lakjon, de azt ő nem szeretné, mert ő neki megvan az elképzelése, hogy ő hol fog lakni. Ott van neki a lehetőség arra, hogy Isten uralkodjon a házasságába, de azt ő nem szeretné, mert ő neki most a házasságát azt ő szeretné megoldani, hogy hogy legyen meg egyáltalán, mi legyen meg, mi ne legyen. És úgy néz ki, hogy amikor azt mondom, hogy felismertem-e Krisztusnak a meglátogatását, akkor ebben ez azt jelenti, hogy ha felismertem, akkor megértettem, hogy Krisztus elhozta nekem a bűnbocsánatot, és elhozta nekem azt, hogy ha vele élek, akkor tulajdonképpen ha mindent odaadok neki, akkor az életem minden területén ő úr tud lenni, és ez egy különleges dolog, és akkor nem úgy nézek ki, mint ahogy az előbb mondtam, hogy van rajtam 100 kütyű, és azok lógnak, és így megyek, és közben meg viszem magam az 500 ezer fontos iPhone-omat, hanem úgy nézek ki, hogy van a zsebemben egy ilyen kis dolog, ide beteszem, nincs nálam semmi, bármikor, bármi van, mindig elő tudom venni, és tudom használni. Hát én inkább ezt választanám, és nem vennék mindenféle ilyen dolgokat. És a keresztény ember sokszor így néz ki, hogy elfogadta megváltójának Krisztust, az Úr urat követi, azt mondja, hogy igen, én szeretném az életem minden területén Úr lenne, de mégis azt látom a magam életedben is, meg amikor beszélgetek emberekkel, hogy nagyon nehéz átadni dolgokat. És a keresztény élet arról szól, hogy megismerted a szabadságot, és utána szép lassan elkezded az életed összes területét átadni Istennek. És azt mondom, hogy hát volt nekem egy ilyen zenit fényképezőgépem, hát azt kidobom, mert ez sokkal jobb, nem kell már nekem, és nincs rá, nem lesz már rá többé szükségem. Ez olyan, hogy volt nekem egy rossz kapcsolatom mondjuk a házasságban, és megismertem Krisztust, és elkezdem kutatni, hogy hát Krisztus mit is mond a házasságra, és az összes elképzelésemet sútba vágom, és csinálom azt, amit az Úr van. Vagy volt nekem egy elképzelésem, hogy én majd hol fogok lakni, meg hogy fogom fölépíteni az életemet, és azt mondom, hogy hát ezt sútba vágom az egészet, és elkezdem figyelni, hogy Isten hova akar engem vinni, és így az életem minden területét odaadom az Istennek. Most emlékszünk arra, ami akkor történt, és ott van előttünk az a kép, hogy megy be Jézus a Szamárháton, amit képzeljetek egy kedileknek, és egy olyan, egy fantasztikus ilyen több száz fős diplomáciai látogatásnak, és látják az emberek, és integetnek, és azt mondják, hogy fú, de jó, meg stb., de igazából nem értik a bűntől való szabadságot, és nem értik azt, hogy a Messiás az mit hozott el az életükbe. És hogyha azt szeretném, hogy mi a közünk most ehhez, akkor képzeljük el magunkat egy ilyen helyzetbe, a mi kis életünket, hogy most mi, amikor dicsérjük az Urat, akkor valóban mi is, igen, mi az ő népe vagyunk, és integetünk, és mondjuk, hogy segíts meg, Uram, de hogy engedjük meg, hogy nézzem bele az életünkbe, hogy tényleg mindent odaadtunk. Vagy ha úgy vagy most itt, hogy még nem adtad át az életedet, akkor mondom neked, hogy ennek az egésznek a lényege nem az, hogy itt vagy a gyülekezetben, nem az, hogy most megváltozott az erkölcsöd, az értékrended, hanem az, hogy a Krisztussal egy elkötelezett kapcsolatba kerülsz, és azt kimondod, hogy őt szeretnéd követni. És utána pedig az életed minden területét folyamatosan kezded átadni neki. És hogyha most egy éve vagy hívő, és még nem jutottál a végére, akkor nincsen semmilyen probléma. Mert akkor szépen lépésről lépésre mész. De ha már 25 éve vagy hívő, és vannak olyan dolgok, amiket tudod, hogy ezt még nem adtad át, akkor szóljon neked ez az ige, hogy lehet, hogy nem ismertem föl a Krisztus meglátogatásának a napját. És most nem akarom azt mondani, hogy ez az utolsó, mert ott akkor Jeruzsálemnek ez az utolsó lehetőség volt. Én nem tudom, hogy ez a mai az utolsó, és nagyon remélem, hogy nem. Nem az utolsó. De Jézus ott abban a három évben nagyon sokszor szólt, és legyen neked egy lehetőség arra, hogy most azt ragad meg ezt az alkalmat, és mondd meg, hogy Uram, én oda akarom adni ezt az egészet az életembe. És hogyha azt nézed, hogy hova fog elvezetni mindez, hova vezethet mindez, és milyen életed lehet, akkor hadd olvassam föl a Zakariás könyvéből azt a proféciát, ami kapcsán most Jézus, tehát amit beteljesedett tulajdonképpen virágvasárnapkor, Zakariás könyve 9-10-et fogom olvasni, tehát a 9. rész 9. és 10. versét. Néhány dolog, hogy milyen az, amikor a Messiással vagy kapcsolatban. Úgy olvassuk, hogy örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem lánya. Tehát azt mondja Jeruzsálemnek, hogy örvendezzél, hogyha a Krisztussal kapcsolatba kerültél. Azt mondja nekünk is, hogy örvendezzél, hogyha Krisztussal kapcsolatba kerültél. Királyod érkezik hozzád. Azt mondja, Jézus királyként lesz ott, aki uralkodni fog. Tehát a te életed az uralom alatti lesz. Tehát ha befogadtad Krisztust, akkor nem egyfajta ilyen mindentől szabad állapotba kerülsz, hanem belépsz a király uralma alá. Egy biztonságba kerülsz, egy olyan helyre kerül az életed, ahol van egy fantasztikusan különleges király, aki uralkodik fölötted jó értelemben. Uralom alá kerül az életed, védett lesz az életed. Aztán azt mondja, hogy aki igaz, akkor a te életed is, hogyha te ez az igaz király alatt fogod élni, akkor igaz lesz. Olyan nem kell képmutatóskodod, nem kell megjátszanod magadat, hanem az igaz király alatt élhetsz egy igaz életet. Azt mondja, hogy és diadalmas. Diadalmas ez a király, hogyha befogadod Krisztust, a te életed is lehet diadalmas. A te életed is olyan lehet, hogy amikor lépsz valamit, akkor az sikerülni fog. És ez nem feltétlenül a földi rendszer szerint lesz diadalmas, de a földi rendszer is, hogyha te ezt valóban éled, meglátja benned a Krisztust. És az nem igaz, hogy egy valódi hívő emberben e világ nem veszi észre, hogy van valami benne. A legszánalmasabb, amikor egy olyan keresztény van, aki a világban akar diadalmas lenni, és ott neki az nagyon nem sikerül, és akkor a világi emberek azt mondják, hogy hát ez a kereszténység, ez egy nagyon szánalmas dolog. De ha látnak egy embert, akiben Krisztus uralkodik, akkor látják, hogy ő neki van valamije, ami nekem nincsen, és vágyom erre. Aztán úgy folytatódik Istennek az igéje, hogy alázatos. Ez a király, ez egy alázatos király. És hogyha te befogadod őt, és te így fogod élni az életedet, a kapcsolataidat, a házasságodat, a munkahelyedet, akkor te is ennek az alázatos királynak a követője leszel, és alázatos módon élheted az életedet. És végül azt mondja, hogy és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek, uralma tengertől tengerig él, és a folyamtól a föld végéig. Ez a király, ez egy békés király. És ezzel nem feltétlenül azt kell érteni, mert Jézus is azért, amikor itt volt ebben a 3 évben, azért ott voltak harcok, és voltak küzdelmek, de mégis amikor Jézusra valaki ránézett, akkor egy olyan valakit látott, akinek a lelkében belül béke van. És ez talán a legfontosabb üzenet, hogy ha te befogadod az Urat, és az átadod az életed minden területét, a vágyaidat, a jövődet, a célodat, a lakhelyedet, a munkahelyedet, akkor egy belső békességed lesz. Ezt hozta el Jézus Krisztus. És én azt hiszem, hogyha valaki figyel és veszi a fáradtságot arra, hogy az Urat keresse, akkor nem tudom elképzelni Isten igéje alapján, hogy ne lehessen megérteni az ő akaratát. De ott Jeruzsálem úgy tűnik, hogy nem vette észre. És persze mi akár egy kis mosollyal, majd nem sokára kivetíthetjük azt az imádságot, egy kis mosollyal nézzük, hogy hát ezeken milyen egy bugyuta nép volt ez a Jeruzsálem, hát ott volt közöttük 3 évig Jézus. Mennyit hirdette nekik az igét, és hogy nem tudták ezt megérteni? És kicsit még le is sajnáljuk őket, és azt mondjuk, hogy hát ez egy micsoda egy idétlen társaság volt. És közben pedig mondjuk mi magunk, egymásnak mondjuk, hogy hát én még nem értem, és még nem ismerem az ajándékaimat, még nem értem, hogy mi az Úr akarata. Majd Isten majd megmondja, ugyanazok vagyunk. És ma az üzenet az, hogyha Krisztusnak átadod az életedet, akkor szabadságot kapsz, és hogyha átadod az életed minden területét, akkor igenis fel fogod ismerni az ő meglátogatásának a napját, és el fog jönni a te életedben az ő békéje. Egy imádságot fogunk befejezésül kivetíteni. Ez egy olyan imádság, ami nem egy csoda ima, hanem sokféleképpen meg lehet ezt fogalmazni, de talán ez jól meg van fogalmazva. Mi azt fejezi ki, hogy egyrészt átadom Krisztusnak az életemet, és elfogadom az ő váltságát, és a bűneimet leteszem, másrészt szeretném, hogyha ő lenne az Úr az én életemben. Ezt az imádságot mondtuk el mindig, amikor még 2013-ban volt egy ilyen hosszabb evangelizációs sorozat, a Prokriszt, aki emlékszik, és erre hívlak most téged. Hívlak akkor, hogyha te már átadtad az életedet, hogy gyere most itt, ezen a virágvasárnapon, ezen az ünnepen, együtt mondjuk el hangosan az Úrnak, újra és újra, és fejezzük ki, hogy Uram, új, itt vagyok, és még mindig így gondolom. És hogyha egy picit meg is kopott az elmúlt időben, akkor most újra felfrissítem, és szeretném teljes erőmmel ezt tenni. És hogyha meg úgy vagy vele, hogy már egyszer-kétszer elmondtad ezt, de még bizonytalan vagy, hogy most átadtad az életedet az Úrnak, vagy nem adtad át, vagy hogy van, akkor gyere, mondd el most ezt velünk. És mondd el az Úrnak, hogy Uram, most itt vagyok, és most szeretném végérvényesen átadni az életemet. És ha meg úgy vagy itt, hogy még soha ezt az imát nem mondtad el, és még nem is ismered, akkor nézd meg, most el fogom egyszer csak olvasni, gondolkozz rajta. És ha egyetértesz vele, elmondhatod most is, vagy pedig otthon, vagy barátaiddal beszélgetsz, akkor mondd el neki, mert ez az ima tartalmazza azt, ami a lényege a kereszténységnek. Az összes többi, az mind ebből következik, de ez a legfontosabb dolog, amit tudunk ma tenni. Szeretném most először csak elolvasni. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked a vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a keresztem, értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna, szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Kérlek benneteket most, hogy gyertek, álljunk föl, és akinek ez az imádság kifejezi azt, amit ő gondol, és ami a szívébe van, azt most hangosan mondja el velem még egyszer, és ha úgy vagy, hogy ezt még nem tudod megtenni, akkor meg kérlek, hogy csak olvasd, és figyelj, és gondolkozz rajta, hogy oda akarod-e adni az életedet Krisztusnak. Gyertek, akkor mondjuk el közösen most hangosan ezt az imát. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet, beismerem neked a vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsátottad. Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram. Mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Uram, itt vagyunk most előtted, és szeretnénk úgy emlékezni mindarra, ami történt 2000 évvel ezelőtt, amikor bevonultál Jeruzsálemben. Szeretnénk úgy dicsérni téged, és úgy felemelni téged, hogy tudjuk, hogy te vagy a megváltó, és nem kis apró dolgokra akarjuk, hogy segítsél pusztán. Az életünket akarjuk neked átadni. Szeretnénk megváltóként és úrként dicsérni téged egész életünkben. Most így jövünk hozzád, és kérünk téged, hogy így légy velünk a következő napokban, és amikor emlékezni fogunk a kereszthalálodra, amikor emlékezni fogunk a feltámadásodra, Uram, frissítsd meg a mi életünket, és add, hogy az egész életünk te rólad szólhasson. És Urunk, most könyörgünk mindazokért, akik úgy vannak itt még, hogy még ezt nem tették meg, hogy vezesd őket, szólj hozzájuk. És Uram, kérünk azért is, hogyha van olyan terület az életünkben, amit nem adtunk át, ami nem rólad szól, mutasd meg nekünk. Hisszük, hogy te küldöd az üzenetet, szeretnénk felismerni, szeretnénk megragadni mindazt, amit szólsz hozzánk. Ámen. Ámen.